arra, amiért büntetésedet érdemeljük, hanem tekints arra a jóra, amit elkezdtél bennünk. És mert szolgálatra hívtál el minket, add, hogy elhivatásunkhoz méltón éljünk az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a Szentháromság utáni 19. vasárnap igéit, amint azt felolvasom az Efézusbeliekhez írott levél 4. részéből, illetve a Máté írása szerinti evangélium 9. fejezetéből a következőképpen. Vessétek le a régi élet szerint való óember, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne védkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek igényét. Jézus hajóra szállva átkelt és elment a maga városába. És íme vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: bízzál, fiam, megbocsáttattak bűnei. Ekkor néhány írástudó így szólt magában: ez Isten káromolja. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: miért gondoltok gonoszt szívetekben? Ugyan mi könnyebb ezt mondani, megbocsáttattak bűnei, vagy azt mondani, kelj fel és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az ember fiának megbocsátani a bűnöket a földön, kelj fel, így szólt ekkor a bénához, vedd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt és hazament. Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették az Isten, aki ilyen hatalmat adott az ember. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhet. Nyertek testvéreim, magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Isten, mondjuk el együtt az apostoli vallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halálszállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Krisztusom, kihez folyamodja, kérülök Krisztus.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, s amint azt megírva találjuk, a Prédikátor könyve 4. fejezetében, a 8-tól 12-ig terjedő versekben a következőképpen. Van egyedülálló ember, akinek nincs senkije, sem fia, sem testvére, még sincs vége fáradozásának, nem elégszik meg a gazdagsággal, és nem mondaná, ugyan kiért fáradozom, és kiért vonom meg magamtól a jót. Ez is hiába valóság, és elhibázott dolog. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek. De aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellen. A hármas fonál nem szakad el egy hamar. Isten áldása legyen az igén. Keresztény testvéreim, a Prédikátor könyve az istenfélő ember bölcsességének a tárháza. A hiába valóságokról szól. Az ember nem is gondolná, mennyi hiába valóságot tesz. Olyan álmokat kerget, amelyeknek nincs haszna és értelme. Olyan célokért küzd fárasztó, izzadságos munkával, amelyek nem tudják a várva várt boldogsággal, megelégedettséggel eltölteni szívét, lelkét. Sőt, kárára, romlására vannak. Érdemes meghallgatni a régiek bölcsességét, hiszen ők már mindent kipróbáltak. Tapasztalatukból okulhatna az utánuk jövő nemzedék. Úgy tűnik, mintha minden új nemzedék végig akarná járni azt a göröngyös utat, amely elvezet a hiába valóságok felismeréséhez. Különös természetünk van. Nem akarjuk elfogadni őseink bölcsességét, tapasztalatát, hanem csak azért is szeretnénk megmutatni, hogy mi jobbak, ügyesebbek, erősebbek vagyunk, és nem hiába valóság az, amit ők saját tapasztalatuk alapján értelmetlennek mondtak. A felolvasott ige először rávilágít arra, hogy sokkal jobb családban élni, mint egyedül. Az embernek tehát törekednie kell a hitvestársi kapcsolatra, a családalapításra. Már csak azért is, hogy amikor elesik, legyen ki felemelje. Hogy amikor beteg, legyen ki ápolja. Hogy amikor megfárad és elfogy az ereje, legyen ki gondját viselje. Sokkal nagyobb esélye van az embernek a túlélésre és a boldog, megelégedett életre, ha társával együtt küzd és fáradozik. A valósághoz hozzátartozik az a szomorú tény is, hogy nem áll módunkban a hitvestársal együtt végigjárni e világi vándorutunkat. az ideális állapotot nem áll módunkban végig örökre fenntartani, megtartani. És kinek előbb, kinek utóbb meg kell küzdenie az egyedüllét, a társtalanság nehézségeivel, szomorú érzésével. Ez a tény pedig arra kötelez minket, a gyülekezeti közösséget, a nagyobb családtagjait, hogy fokozottabb mértékben figyeljünk egyedül maradt, árvaságra, özvegységre jutott testvéreinkre, mert nekik van a legnagyobb szükségük a segítő és gondviselő szeretetre, együttérzésre. A valósághoz az is hozzátartozik, hogy vannak magányos emberek is, akik egész életüket társ nélkül élik le. Valami miatt nem sikerült családot alapítaniuk, vagy nagyon hamar tönkrement családi kapcsolatuk. A mai társadalom nem becsüli meg eléggé a családi közösség értékeit. A mai ember nem okult a régi bölcsességből, hogy jobban boldogul kettő, mint egy. A mai ember hamar elválik, házasság törésre adja magát, nem érzi a család fontosságát, súlyát, komolyságát, szentségét. Így mondom, szentség, mert Istenhez tartozó, Isten akarata szerint való dolog családban élni. Az igazi nagy baj az, hogy a családi közösség helyébe semmi más nem tud az ember adni, létrehozni, a családi közösséget semmi mással nem lehet pótolni ebben az életben. Van olyan ember is, aki tudatosan vállalja az egyedül létet, az önmegtartóztató, magányos életet, azért, hogy minden erejét egy nagyobb közösségnek szentelhesse. Ilyen volt Pál apostol is. Ő azonban arra tanított, hogy az önként vállalt egyedül lét isteni kegyelem, Istennek rendkívüli ajándéka, amelyet csak igen kevesen kapnak meg, mert az élet természetes rendje, az élet Isten akarata szerint való rendje mégiscsak az, hogy a család közösségében éljünk és dolgozzunk. Már a teremtés történetéből olvassuk Isten családot igenlő akaratát. Azt mondja a Teremtő Urunk, nem jó az embernek egyedül lenni, teremtek hozzá illő segítőtársat. Hozzá illő segítőtársat. Ezért a férfi elhagyja anyját és apját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ez küldetés az ember számára, a mindenkori ember számára. Teremtő Urunk akarata szerint a családi közösségben lesz igazán teljessé, egészé az ember élete. Szent dolog tehát a család, az Isten által teremtett élet rendjéhez tartozik. Azt hiszem, mai társadalmunk legnagyobb nyomorúsága az, hogy nem becsüli meg, és nem tartja szentnek a családi kötelékeket. Isten ellen vétkezik ez a társadalom, de maga ellen is, mert még az emberi bölcsesség is azt sugallja, jobban boldogul kettő, mint egy, akkor fáradozásuknak szép eredménye van. Bizony el fog sorvadni népünk, ha nem okul a régi bölcsességből, és nem akarja vállalni az Isten teremtő akarata szerinti életrendet. Másodszor a hiába való munkára irányítja tekintetünket a felolvasott ige. Sokan a munkában szükséges rosszat látnak. Van, aki a munkát élete legfőbb céljának tekinti, és minden idejét gürcöléssel tölti. Mások pedig lustálkodnak, nem akarnak dolgozni, alig lehet őket értelmes fáradozásra bízni, kényszeríteni. Van, aki örömét leli a munkában, és van, aki utálja azt. Sokan vannak sajnos olyanok is, akik nagyon szeretnének hasznos munkát végezni, a társadalom mégsem tud biztosítani számukra kereseti lehetőséget. A munka, az alkotó tevékenység, a mindennapi kenyérért való fáradozás ugyancsak hozzá tartozik Isten akarata szerint való életrendünkhöz. Az ember azt a parancsot, küldetést kapta teremtőjétől, hogy őrizze és művelje a teremtett világot. A földműveléstől a tudományok műveléséig sok minden belefér ebbe a kultúrparancsba. Mégis van hiába való munka. Amikor az ember fáradozásának célja a gyűjtögetés, a meggazdagodás, az anyagi javak halmozása, amikor az ember csak saját érdekét látja, csak önmagáért fáradozik, akkor hiába való tevékenységet űz, mondja a Szentíró. Fáradozásunk csak akkor célra vezető, Istennek tetsző, ha az a másik ember hasznát szolgálja. Ezt mindenek előtt a családban érti és éli meg az ember. A rám bizottakért dolgozni, hitves társamról, gyermekeimről gondoskodni, nekik szolgálni, értelmes és hasznos fáradozás. Az öncélú fáradozás viszont, ami csak az anyagi javak halmozását, gyűjtögetését és a saját meggazdagodásámat szolgálja, hiába való fáradozásnak látja az istenfélő ember. Hiszen ezek az értékek mind mulandó értékek, és semmit sem viszünk magunkkal, amikor e világi vándorutunk véget ér. Bizony hiába való a felhalmozott gazdagság, ha az senkinek nincs hasznára és szolgálatára. Csak azért gyűl, hogy legyen. Krisztus Urunk sem győzött eleget figyelmeztetni minket, kérni arra, hogy szolgáló szeretettel forduljunk embertársaink felé. Csak a másokért égő életnek van értelme, jövője és üdvössége. Az olyan életnek, amely a gyertyához hasonlítható, miközben önmagát emészti, másoknak világít. A felolvasott ige utolsó mondatában egy látszólag idegen gondolat jelenik meg, amelynek úgy tűnik első hallása alig van köze az eddig elmondottakhoz. Így olvastam, a hármas fonál nem szakad el egyhamar. Eddig arról volt szó, hogy jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásunknak is csak úgy van értelme, ha egymásért, egymásnak szolgálunk, segítünk. Akkor mit akar az a hármas vonal szemléltetni. Itt gondolhatunk a családra. A hitves társak mellett a harmadik vonalat talán a gyermekek jelentik. Hiszen a megöregedett szülőkre természetes rendszerint a gyermekek vigyáznak, ők gondoskodnak róluk. De gondolhatunk itt az Úristenre is, hiszen én elsősorban teremtő és megváltó Uramhoz tartozom. Tőle kaptam az életet, mindenemet, amin van, fáradozásomat is ő áldja meg. Közösségem van az Istennel. Ez a kapcsolat hitves társamra is érvényes. Ha ezt a köteléket nem rúgjuk fel, nem szakítjuk el, hanem építünk rá, akkor hitves társi kötelékem nem két, hanem három szálból fog állni. Mindkettőnket az Úristen tart, köt össze Jézus Krisztus által, akiben mindkettőnknek reménysége van az életre és üdvösségre, arra, hogy új életben járva, szeretetben és boldogságban éljünk az ő örök életre megtartó, gonosztól megóvó, nehézségeinkben erőt adó áldásával. Az ő áldásával éljünk mindketten. A három szálból fodort fonál sokkal erősebb, biztonságosabb, szokták mondani, mint a kettes fonál. Mert ha megsérül is, ha abban valamelyik szál elszakad, még mindig erősen tartja magát. Így az özvegységre jutott hitves társ sem marad egyedül. Gondviselő és megváltó ura támaszát élvezi, és a már teremtő urához hazatért hitvese is lélekben mellette marad örökre. A hármas vonálból sem esik ki az elszakadt szál, hiszen annyira egybe fonódott a másik kettővel, hogy elszakadva is közöttük marad. Jelen van. Amen. Mennyei édesatyánk, egymáshoz illő segítő társnak teremtettél minket, hogy családban éljünk, együtt fáradozzunk és hordozzuk az élet terheit, hogy az egymásért buzgolkodó fáradozásban és szeretetben találjuk meg a munka célját és értelmét. Köszönjük, hogy fáradozásunkra áldásodat adod és ígéred, és így örömmel tölt el, amikor szeretteinkről gondoskodunk. Köszönjük, hogy a veled való közösséggel is megajándékozol, és így erősíted közöttünk a családi köteléket. Amen.
Jézus, a te beszéded,
emjen jó gyümölcsöket, szent igény és szent lelked, ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban,
Istennek békessége, mely felülhalad minden emberi értelmet, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Mi boldogan, hol megfogadlak téged, mi Urunk Jézus, te legjobb barát.
Jesus.